sok szeretettel köszöntök mindenkit, és hát úgy, mint akik egy nyarat végig tanulmányoztuk együtt a Bibliát, ugye különböző előadókkal egy-egy nevezetes, vagy éppen kevésbé nevezetes Biblia igének a rövid elmélyítése volt a téma. Ugye annyiban különbözött ez a sorozatunk az eddigi sorozatoktól, hogy nem egy szigorúan vett tematikus sorozat volt, ahol mondjuk a Biblia egy könyvét, vagy egy logikai, vagy bibliai értelembe vett egymásra épülő előadás sorozatot tartottunk itt a Benczúr utcában, hanem egy-egy ószövetségi, vagy újszövetségi igének, és nem is egy ige szakasznak, hanem kimondottan csak egy igének, vagy egy rövid mondatnak a bibliai szempontból való elmélyítése és azon való gondolkodás volt a témánk, illetve a lényege ezeknek az előadásoknak. És így jutottunk el az utolsó előadásig, amelynek az alapja Prédikátor könyve 7. fejezetének a 3. igéje, 3. verse, amit rögtön fel is olvasnék. Tehát Prédikátor könyve 7. fejezetében, a 3. versben olvashatjuk ezt a gondolatot, ezt a mai igét. Jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Először úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára mindenféleképpen egy kicsit talányos ez az ige. Hiszen, hogyha meghalljuk ezt az első mondatrészt, Bölcs Salamon, ugye, akit méltán nevezünk bölcsnek, példabeszédek, prédikátorok és énekek, éneke könyvének is a szerzője és az életútja is jól nyomon követhető a Biblia történeti könyveiben. Tehát Salamon a szerzője ennek a könyvnek, és ezt az igét is ő írta, ő fogalmazta meg a Szentlélek ihletésére, ahogy a Biblia állítja is. Úgy gondolom, hogy emögött a látszólagos ellentmondás mögött, amit ugye így rögtön érzékel magából az első mondatrészből is az ember, hogy jobb a szomorúság a nevetésnél. Ugye, hogyha idáig olvasnánk az ige szakaszt, akkor rögtön csak arra gondolhatnánk fellapozva, hogy ki is írta ezt az igét, Salamon. Hát igen, Salamon, aki egyrészt az Isten hihetetlen áldásainak volt a közvetítője, élvezője az ő életében, ugyanakkor ugye ő az életútjában is ellentmondásos személy, aki viszont hihetetlen messzeségbe távolodott el a rendkívül nagy áldások után is az Istentől. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy a közvetlenül Isten uralom alatt nevekedő Izrael Salamon idejében nyert nem csak adórendszert, nem csak állandó hadsereget az úgynevezett népi hadsereg helyett, a prófétai vezetés helyett egy megszilárduló király uralmat, tehát a környező népekhez minden dologban alkalmazkodott. De azt is láthatjuk, hogy éppen Salamon életében történnek meg azok a tragédiák, amelyek Salamon életével és egész Izraellel összhangban is tragédiának nevezhetőek, hiszen Salamon ugye behozza a fáraó leányát először az udvarába, azután további feleségeket vesz feleségül. Tehát a többnejűség, a hamis erkölcsi példája nyomán ugye politikai értelemben szilárdítja meg az uralmat, és amikor azután az életének egy későbbi szakaszában szembesül ebben, és látja ennek, aratja ennek a gyümölcseit, a rendkívül tragikus gyümölcseit, amiket ugye ő nem is láthatott be a maga életében igazán, hanem Izrael későbbi történetében láthatjuk ennek a kifutását. Akkor írja meg Prédikátor könyvét, és ugye Prédikátor könyve az egész egy nagy talány, hiszen sokszor olyan megkeseredett, megszomorodott, a szkeptikus, mindenben kétkedő, és legfőképpen önmaga felett, önmagával kapcsolatban teljesen elbizonytalanodó ember gondolatait olvashatjuk néha az igében, teszem hozzá rögtön, hogyha nem összefüggésében olvassuk el ezt a könyvet. Hiszen Salamon miközben tényleg rendkívül kritikusan szemléli és értékeli a maga életét, és a maga hibáinak az általános törvényszerűségeit ugye megfogalmazza, eközben sokszor olyan személyes sorokat is ír, ami tényleg ugye az embert először szíven üti, mert nem tudunk mit kezdeni vele. Na, ilyen ez a mai ige is, a Prédikátor könyve 7. fejezetének a 3. versében, és még inkább így érezzük, hogy ilyen ez az ige, hogyha elolvassuk ugye az előző verset is, például a 2. versben azt írja Salamon, hogy jobb a siralmas házhoz menni, hogy nem a lakodalomnak házához menni, mivel hogy minden embernek ez a vége, és az élő ember megemlékezik arról. Ugye azért itt is láthatjuk, hogy Salamon már nem az életet habzsoló, maga kívánságai után menni akaró ember, aki sajnos beleesett ebbe a hibába, hogy így próbálta élni a maga életét, hanem lassan rájön arra, hogy mennyire fontos, hogy az ember reálisan, valóságosan gondolkodjon az életről, és valóságosan gondolkodjon önmagáról. Ugye itt egy rövid kis szó utal erre, azt mondja, az élő ember megemlékezik. Ugye milyen nagy fogalom ez, szoktuk mondani, hogy az életben, mikor úgy az ember felébred, úgy megébred, úgy megáll valamilyen esemény, vagy valamilyen fordulat a maga életében, úgy egészen hétköznapján azt szoktuk mondani, hogy fejbe kólint bennünket. És hogy magunkhoz kell térni. Ugye Salamon itt rendkívül súlyosan mutatja be a helyzetet, hiszen azt mondja, hogy nagyon sokszor ilyenfajta motivációt egyenesen csak a halál ténye tud az emberben elérni. Ugye pedig azt is láthatjuk majd a későbbiekben, hogy ez még igazán alapos változás nem munkálhat az emberben. Ugye tudósok és pszichológusok is felmérést készítettek, hogy mi a legerősebb motiváció az emberi életben, és ugye nagyon egyöntetően kimutatták azt, hogy a haláltól való félelem rendkívül komoly változásokat idézhet elő az ember lelkében, de majd, mint majd láthatjuk, azért Salamon is azt mondja, hogy túl kell ezen lépni, hiszen ez még csak tulajdonképpen egy félelem, ami jóra való késztetés nem feltétlen hordozhat magában, legfeljebb a rossztól való idegenkedést, egy szintig való elfordulás, de erőt nem feltétlen hordoz magában. És ugye Salamon maga is így fogalmazza a negyedik vers elején, a következő versben, hogy a bölcseknek elméje a siralmas házban van. Tehát arra hívja fel itt Salamon a figyelmünket, hogy az ember bizonyos szintig, és ez jó, hogyha eddig a szintig is eljut, a felismerésben, a felébredésben, a megemlékezésben, amikor arra gondol, hogy tulajdonképpen hogy is áll az élettel, hogyan is áll a maga sorsával, mennyiben rendelkezik ő a maga élete felett és a maga életútja felett. Azt mondhatjuk, hogy az embernek erről a fajta felébredéséről több helyen is ír a Biblia. Például hadd említsem meg Jézus Krisztusnak egy nevezetes tanítását a boldogmondásokról. Ugye, hogyha Máté evangélium a 5. fejezeténél fellapozzuk a Bibliánkat, akkor arról olvashatunk, hogy amikor Jézus elkezd egy ilyen nagy távlatú és nagyon komoly tanítást, hogy boldogok, ugye ez különben egy rendkívül gyakori kifejezése volt az Ószövetségnek is, ugye gondoljunk csak Zsoltárok könyve első Zsoltárára is, hogy ott mivel kezdődik az első Zsoltár, hogy a boldog ember az. Tehát ez szinte már műfajjá, irodalmi fordulattá vált a Bibliában, hogy mi is kell az embernek a boldogsághoz. És amikor Jézus is elkezd egy ilyen nagy összefüggő tanítást, hogy kik a boldogok, és ugye épp a hegyi beszéd elején hangzik el ez a tanítás, tehát minden ember felkapja a fejét, hogy boldogság, hát ez érdekel. Ugye, ha más nem, ez mindenkit érdekel. Boldog. Kik a boldogok? Na halljuk. Ugye halljuk. És Jézus elkezdi a tanítását, és azt mondja először is, hogy boldogok a lelki szegények. Ugye milyen megdöbbentő. Nem azt, hogy boldogok a bölcsek, boldogok az elismert emberek, boldogok az adottságaikban, környezetükben, örökségükben, szellemi, lelki örökségükben, jó lehetőségekkel induló emberek, hanem Jézus Krisztus egy egyetemes elvet mond ki minden népréteg, minden társadalmi réteg, minden faj és szín irányába, amikor azt mondja, hogy Isten a boldogságot ott kezdheti az ember életében, amikor az ember eljut odáig, és innen indul el, hogy lelki szegény. És amikor az ember már azt mondaná, hogy na jó, belátjuk, hogy Istenre vagyunk utalva, hogy tehetetlenek vagyunk, akkor Jézus még mélyíti, és a következő boldogmondások ugye hogyan is hangzik? Boldogok, akik odáig jutnak a lelki szegénységben, hogy sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Tehát Jézus Krisztus először is az első két boldogmondásban is mélyít valamit az emberi megértésben és az emberi felismerésben, emberi gondolkodásban, mégpedig az ember ismerje fel azt, hogy tulajdonképpen a tehetetlenségnél kell, hogy elkezdje a gondolkodást az önmaga tehetetlenségénél. Jobb a szomorúság a nevetésnél. Mint szokott az ember megrendülni ebben a földi életben? Hogyha Prédikátor könyvének ezt a kifejezését próbáljuk értelmezni másféleképpen is. Jobb a szomorúság a nevetésnél, az ember tehetetlenségébe szokott megszomorodni, megkeseredni, vagy éppen belül a lelkében sírni is, amikor például az életben, a világban tapasztalja a kiszámíthatatlan sorsszerűséget, és megszomorodik. Megszomorodik az ember, és hát a Biblia szerint rosszabb esetben valamiféle vádak, kételyek is felmerülnek az Isten bölcsessége, az Isten gondviselése irányába, és az ember megszomorodik ezen. De ugye mindannyian érzékeljük, hogy ez a megszomorodás, ez még hosszú távon nem vezet valamiféle változáshoz az ember életében. Legfeljebb a kérdések szaporodnak az emberi lélekben. Azután mind szokott az ember még megszomorodni? Ugye megszomorodik az ember olyankor, amikor közvetlen környezetében őt érintő rossz dolgokat tapasztal, például emberi kapcsolataiban, emberek részéről. Ugye ez is nagyon megszomorító dolog. Ez is nagyon megszomorító dolog, és nem mondható el, hogy jobb ez a fajta szomorúság a nevetésnél. Nem mondható el az, hogy ez a fajta szomorúság, hogy itt Prédikátor könyvében olvastuk, az orcának ez a fajta szomorúsága által jobbá lesz a szív. Ugye az ember nagyon nehezen viseli mégis, és hadd mondjam el azt, hogy mégis e felett a két dolog felett való megszomorodás gyakrabban jellemzi az embert, mint az, hogy megszomorodjon mi felett? Önmaga felett. Tehát az embernek fáj a világ tragédiája, a világ helyzete, az a berendezkedés, ahogy itt élünk, amilyen kiszámíthatatlanak itt az események. Fáj az embertársai részéről kapott rossz dolgok, az emberi gyengeségek, de hadd kérdezzem meg, mennyire jellemzi az emberre az a fajta megszomorodás, az a fajta megemlékezés, az a fajta felismerés önmagával kapcsolatban, amiről itt tulajdonképpen valahol Salamon is beszél, hogy az ember felismeri önmagával szembeni tehetetlenségét. És hadd kérdezzem meg, hogy mind szomorodik meg ilyenkor igazán az ember? Tehát miért van, most senki nem mondja majd azt, főleg, hogyha végig haladunk a gondolatmeneten, hogy én itt mindenkit szomorúvá akarok tenni, tehát ez nem célom. De mégis hadd kérdezzem meg, miért nincsen okunk önmagunkban örülni magunknak ebben a földi világban? Miért nincsen okunk? Ugye azt már kizártam, nem azért, mert velünk így bánnak, vagy nem azért, mert velünk így történik, vagy úgy történik. És sokkal inkább én egy néhány gondolatot szeretnék itt felemlíteni. Az ember, amikor például felismeri, hogy mennyire gyenge a jóhoz és a jó véghez viteléhez. Mennyire gyenge. Hadd kérdezzem meg, hogy kezdődnek az új évek általában az emberi világunkban? Újabb és újabb elhatározásokkal. Fogunk egy új határidőnaplót, most megpróbálunk beosztott idővel élni, megpróbálunk tudatosan alakítani a jövőnket, az emberi kapcsolatainkat. Magyarul megpróbálunk valami igazán jót megélni, és ugye ez, hogyha még nem is csak az életnek ezt a keretét jelenti ez a jóság, hanem a tartalmában, a beszédben, a viselkedésben, a magatartásban, a gondolkodás kiegyensúlyozottságában, az érzelmi világban, hogy hadd ne soroljam, a legnagyobb vesztes harcmezőink ezek, amiket itt gyakorlatilag számba veszünk. Tehát igazából a Biblia azt mondja, hogy szomorúságra van oka az embernek, de nem az önmagán kívülálló világ miatt, hanem ahogy Jézus is mondja, hogy sokkal inkább a lelki szegénység az, ami az emberben felismerésként elmélyül, és valahol az az érdekes, hogy itt kezdi az Isten azt a munkát, először ezt mélyíti, ami majd odáig vezet, hogy jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által, ugye mi az ígéret itt, amit maga Salamon is fel kellett, hogy ismerjen önmagával kapcsolatban, hogy így lesz jobbá a szív, amikor az ember ezt a fajta megszomorodást megismeri önmaga miatt. Hadd kérdezzem meg, nem csak a jóhoz vagyunk gyengék, de ugye még az is megtörténik, hogy ami jót véghez viszünk, és mégis megteszünk, az valami egészen másfajta indítékokból és belső szándékkal tesszük meg. És ugye emberek szemében elismerést kelthetnek jó cselekedetek, miközben ugye talán a legfájóbb, amit így nevezünk az életben, képmutatás, főleg olyankor fáj, hogyha velünk szemben van ilyesmi, de milyen sokszor az ember magán is észreveszi, hogy igazából a szíve mélyén azért volt ott egy pici önérdek, és volt ott egy pici ilyen-olyan, amolyan másfajta emberi indíték is. Tehát nem csak az a tragikus, hogyha az ember a jóra mennyire gyenge önmagától, hanem azért is oka van az embernek megszomorodni, mert amikor meg is teszi a jót, akkor is ugye mennyi minden keveredik abba a jóba, úgy a háttérben. Egy nagyon jelképes módon hadd mondjam azt, hogy valahogy az ember azon is néha el szokott gondolkodni, hogyha az emberekkel mi úgy kommunikálnánk, és úgy élnénk ezt a mi életünket, hogy, hogy miközben mi itt élünk, és teszünk, és veszünk, és beszélgetünk emberekkel, folyamatosan a homlokunkra lenne írva, hogy miről gondolkodunk. Az ember ilyenkor úgy megdöbben, mert milyen lenne, hogyha egyfolytában olvasnák például a homlokunkon azt, hogy de mi van belül, de mi mozgat, de miközben ezt megteszem, micsoda verejtékes erőfeszítés van, hogy leküzdjem ezt és ezt, és visszafojtom magamban. És tehát az embernek ez a fajta felismerése tényleg a lelki szegénységnek azt a tudatát érzékelteti bennünk, amire Jézus Krisztus is annyira felhívta a figyelmet, hogyha valaki boldog akar lenni, tehát el akar indulni ezen az úton, akkor nem szabad félni ettől a fajta szembesüléstől. És ugye én folytatnám, még fokoznám, hogy még elgondolkodjunk a Biblia szempontjából, hogy a szomorúság tényleg az emberi életnek, az önmagával felelősen bánó gondolkodó emberi életnek mennyire velejárója lehet, és majd ezután beszélnék arról, hogy mi a kiút, hogy az ember bizony azt is tapasztalja, és a rosszra pedig mennyire gyengék vagyunk a rossznak való ellenálláshoz. Illetve hadd mondjam azt, hogy még nem is az a legnagyobb problémája, hogy ezt a sort egészen a végsőkig fokozzam. A Biblia szerint nem az a legnagyobb problémája az embernek, hogy elköveti a rosszat. Talán ezen így megütköznek, ha csak idáig mondom. Nem az a legnagyobb problémája. A legnagyobb problémája az embernek, és itt térünk rá majd a Prédikátor könyve 7. fejezetéhez, hogy mi az a szomorúság, az az igazi szomorúság, ami által jobbá lesz a szív. A legnagyobb problémája az az emberi léleknek, és a legnagyobb betegsége, hogy még ha elköveti is, igazán szívből bánni nem tudja. Tehát valahol a Biblia ahhoz vezet el bennünket, hogy az emberi életnél a nagy probléma ott van, ugye a Biblia szerint azt mondhatjuk, hogy örökölünk egy rosszra hajló természetet. Az Isten ezért nem vonna felelősségre bennünket. Azért már felelősségre vonhat bennünket, hogyha nyilván mi a szabad akarati döntésünkkel támogatjuk, és megéljük, és a gyakorlatban is megmutatjuk, hogy igen, egy rosszra hajló természetem van. De azt mondja a Biblia, hogy itt még az Isten mindig munkálkodik az emberért. De a legnagyobb tragédia is tulajdonképpen Prédikátor könyvének ez az igéje, ebben akar valamiféle eligazítást adni nekünk, hogy az igazi bánat a bűn felett. Hadd kérdezzem meg, miért fontos ez, hogy igazi bűn bánat? Azért fontos, mert a mai világban, és hadd mondjam ezt egy picit, hogy a mai keresztény világban is nem csak, hogy a bűnbánatot, de magát, a bűn fogalmát is szinte egyáltalán nem kezelik. Ugye neves tényleg gondolkodó, vagy a maguk egyházában reformokat, megújulást indítványozó, munkáló 20. századi teológusok is kimondták, hogy az a lelkész, aki manapság szószékre áll, vagy pulpitusra áll, és kimondja azt, hogy mi a bűn, az a lelkész, az nem lesz népszerű soha. Ugye pontosan amitől az Isten leginkább akarja óvni az embert, valahogy ez az, amivel az ember nem akar, nem mer szembesülni. Hadd mondjak néhány példát, például az ember hogy kerüli meg a bűn fogalmát. Ugye hadd említsem ezt, hogy kis bűn és nagy bűn. Én szívesen megkérdezném, hogy a Bibliában hol olvasunk ilyen igét, ahol van kis bűn és nagy bűn. Ugye, hogyha arra gondolunk, hogy Jézus Krisztus például azt mondta a Máté evangélium 5. fejezetében, hogy ha egyet megrontotok a törvényből, az egészet megrontottátok. Nyilvánvaló az egyenlőség jel. A törvény mind a 10 igéje, például a 10 parancsolat egyes tanításai között. Hadd kérdezzem meg, nem ugyanaz a felbújtója minden egyes bűnnek, kis bűnnek vagy nagy bűnnek? Egy afrikai történet, a kis oroszlánokból nagy oroszlánok, a nagy oroszlánok pedig ölnek. Ugye egy jelképes történet, hogy a vadász, amelyik megöli a nagy oroszlán, de azt mondja, hogy a picik olyan ártatlanok anyjuk nélkül vannak, hazaviszi, dédelget, és felnőnek, és amikor vért éreznek valami kis baleset kapcsán, ugye megölik a vadászt is, és akkor ekkor mondják a falubeliek, hogy mi figyelmeztettük a vadászt, hogy a kis tigrisekből nagy tigrisek lesznek, és a nagy tigrisek azok már ölnek. Ja, tehát az embernek tulajdonképpen az ember tragédiája, hogy ezt az irodalmi alkotást idézzem, tulajdonképpen nem az, hogy rossz világba született, nem az, hogy rossz környezetbe született, hanem az, hogy a bűn fogalmát nem látja tisztán, és szinte azt mondhatjuk, hogy tudatosan nem akarja tisztán látni. Másik nagy emberi magatartást a bűn kérdésével kapcsolatban hadd említsem meg, máshoz képest én se vagyok olyan rossz. Ugye ez egy másik viszonyulás a bűn kérdéshez. És hadd mondjam azt, hogy ez valahol emberileg nézve nagyon igaz lehet, csak hol van ebben a nagyon úgymond nálunk rosszabb embert, aki ezt képes, mi meg is igazítjuk magunkat. Tehát úgy gondolom, hogy itt is láthatjuk azt, hogy amikor az ember az igazi Isten szerint való megszomorodást, amit az Isten valahol ki akar munkálni az egyes ember lelkében, ahhoz, hogy igazi hitet is munkálhasson azután. Hogy az igazi megszomorodást elé egy ilyen kiskapukkal próbál az ember inkább ezek között a fogalmak között, és egyáltalán a radikális rossz és a bűn szörnyűsége, mint fogalom között ellavírozni. És ugye a harmadik magatartást hadd említsem, ami nagyon jellemző, az ember tud róla, ismeri, késlekedik rendezni azt a dolgot az életében. Ugye itt most nem magatartásokról, indulatokról, vagy érzelmekről, amik egyértelműen önös, vagy másokra kártékony hatásúak szólnék, hanem egyáltalán erről a fajta emberi magatartásról, amire Ellen Gould White ebben a kis könyvben, a Jézushoz vezető út című könyvben azt mondja, hogy amit mi nem győzünk le, az előbb-utóbb legyőz bennünket. Tehát az ember tulajdonképpen a harmadik hibát ott követi el, amikor ki akar térni ez alól az igazi szomorúság alól, ez alól a megemlékezni arról, hogy ki is vagyok, hogy semmi vagyok, az Isten nélkül. Az Istenben viszont ugye hihetetlen távlatok, jobbá lesz a szív. Ugye az élet mozgató rugója, a belső indítékok, a gondolatok feszítője és táplálója, hogy egy megújult valódi ember, amikor jobbá lesz a szív, amikor egy szívbeteg érzi a gyógyulást a lelkében, és megelevenednek a tagjai, és újra bírja azokat a megterheléseket, és ugye szóval gyönyörű kifejezés ez Salamonnak, hogy az ember igenis vegye komolyan ezt a fogalmat, hogy bűnfogalma. És azért egy rövid gondolat erejéig, még szintén még egy picit késleltetve a megoldás felé vezető részét a gondolatmenetünknek, hadd álljak meg, hogy legalább ugyanilyen félreértés van a mi világunkban a bűnbánat fogalmával kapcsolatban. Tehát most a bűnfogalmáról röviden gondolkodtunk, legalább ugyanilyen félreértések vannak a bűnbánat fogalmával kapcsolatban, ugyanis figyeljük csak meg, hogy mi emberek hogyan viszonyulunk az elkövetett bűn után, mit nevezünk nagyon sokszor bűnbánatnak, amit nem azonosíthatunk ezzel a fajta szomorúsággal, amire azt mondja Salamon, hogy jobb a szomorúság a nevetésnél, mert ezáltal a szomorúság által jobbá lesz a szív. Mint majd láthatjuk, ezek olyan fajta magatartások és reakciók, amik által tulajdonképpen igaz, hogy nem lehet jobbá a szív, törvényszerű, hogy nem lehet jobbá a szív. Azt mondhatom ki itt előjáróban már is egy picit a legnagyobb tanításait ennek az igei összefüggésnek és a Biblia ezzel kapcsolatos tanításának a megelőlegezéséül, hogy aki az igazi bűnbánatot ismeri, az tulajdonképpen ismeri a bűnvilágából az életre átvívő utat. De ez annyira fontos, hogy Keresztelő János például központi üzenete volt Keresztelő Jánosnak, hogy tartsatok bűnbánatot. Ugye, vagy másutt az apostoli időkben, az ősegyház idején szintén egy központi üzenet volt, hogy térjetek meg és bánjátok meg bűneiteket. Tehát minden igazi megújulást, úgy mint Krisztus első adventjének az útkészítő szolgálata, vagy az bűnkösdő, ugye csodálatos események, a nyelveken szólása, a akkori értelemben világmisszió beindulása, mivel kezdődött? Az igazi megtérés és annak szántása, tehát a magvetés szántása, az igazi bűnbánat felismerése és megértése által. Na de mi az, ami nem valódi szomorúság? Nagyon, nagyon gyakorlati dolgokat mondanék, hiszen a hétköznapokban élünk, és érlegelünk, és döntünk, és veszítünk, vagy közünk, és az ember próbál tulajdonképpen valamit kezdeni a rosszal a maga életében, különösen lelkiismeret furdalással. Például az ember, amikor rosszat tesz, egyfajta rossz érzés, egy érzelem, egy hangulat eluralkodik a lelkében. Valahogy ez visszhangzik ilyenkor egy fél óráig, óráig, hogy nem kellett volna. Az ember úgy érzi, indulatosan visszaszól, valaminek megint nem tudott ellenállni, vagy nem tudom, hogy milyen helyzetekben nem kellett volna, és az ember úgy megkeseredik, hogy elcsendesedik, és úgy magába száll, és aztán kialussza. Aztán kialussza, és nem történt semmi. És legközelebb jön egy hét múlva, két hét múlva, vagy másfél év múlva ugyanaz a helyzet. Gyógyítva nem lett ez a probléma. Igazán rendezve nem lett ez a probléma. Újra elköveti az ember, és aztán, ha így halad, ugye az a ijesztő jézusi tanítás, hogy egészen meg is keményedhet az ember, De semmi, mindenféleképpen azt mondhatjuk, hogy, hogy igazi szomorúságnak, ami által jobbá lesz a szív, ez a fajta rossz érzés, érzelem, hangulat nem nevezhető. Hadd említsek egy másik dolgot, ijegység. Az ember valamit megtesz, és megijed. Megint csak az érzelmek, megint csak a hangulatok változása. Tulajdonképpen a gondolkodásban egy megrendülés, egy visszahúzódás van, de a gyógyító folyamatok nem indulnak el. Megint csak a lecsengés időszaka van, egyfajta visszahúzódás, egyfajta bűntudat, és aztán az ember kiszolgáltatottan, hogy vajon mikor jön újra ez a dolog, és meddig tudok ellentállni, ugye várja a következő ijegységet, tulajdonképpen csak a félelem fokozódása a lélekben, de gyógyulás nincsen, jobbá nem lesz a szív. Mégis azt mondjuk, hogy valamiféle bűnfeletti bánkodás, mert hát azért csak nem akartam, vagy nem így kellett volna, vagy de nem gyógyul az embertől, nem lesz jobbá a szív. Hadd említsem a következőt. Nagyon gyakori, talán a leggyakoribb a mi életünkben és a mi gondolkodásunkban, félelem a következményektől. Hadd kérdezzem meg, a következményektől való félelem valódi bűnbánat-e? Nagyon érdekes ezen elgondolkodnunk. A félelem a következményektől vajon valódi bűnbánat-e? Olyan szomorúság, ami által jobbá lehet a szív. Én csak néhány szemét idéznék, például Ézsau. Azt olvassuk, hogy sírt megrendültségében, annyira bánta, amit tett. Mégis azt olvassuk az Ószövetségi kisprofétánál, aki írja Ézsau Jákob történetét összehasonlítva a kétféle bűnbánatot, ugye Jákob a csaló ügyeskedő hogyan jutott bűnbánatra, és Ézsau hogyan nem jutott, pedig sírt, és sírva kereste az Istent, de mégis nem találta, mert nem igazán szívéből kereste. Tehát a sírás itt is egyfajta érzelmi hatás, ami viszont sokkal inkább a következményektől való félelem. Ugye hadd mondjak ki itt rögtön egy nagy elvet, hogy a pokol örökké égő tüzével, vagy a nem tudom én milyen retteget bibliai tanításokkal embereket valódi megjobbulásra vezetni nem lehet. Tehát itt láthatjuk ugye azt az alaptézist, amit a lélektudomány felállított, hogy embereket mi motiválhatja, rossztól való félelemre, irtózásra, visszahúzódásra segíthet, elsegíthet ilyesmi, de jóban való járásra, hogy a szív legyen, nem lehet következményektől való által eljutni. Másik ilyen példa Bálám esete, ugye Bálák és Bálám, aki zén átkozza meg az Egyiptomból kijövő Isten által különlegesen támogatott izraelita népet és seregeket. És ugye Bálám alkudozik, és tulajdonképpen nem tenné, mert hát mégiscsak az Istennel szemben hogyan tehetné meg, de végül is megteszi. Itt nem csak azt láthatjuk, hogy nem elég a félelemtől, a félelem a következményektől, ahhoz, hogy az ember valódi bűnbánatra jusson, de még igazán ahhoz sem elég, hogy egyáltalán a jó úton megtartsa, vagy a rosszal szemben megakassza Bálámot. Tehát semmiféleképpen nem elég, és hasonló történet, fáraó története, aki nem engedi el Izrael népét ugye az egyiptomi fogságból, és jönnek a csapások, és mindig meghátrál, mert megijed. És elmúlik a csapás, újra azt mondja, hogy nem engedem el. Tehát itt láthatjuk, hogy bizony nem igazi bűnbánat, hanem még csak egy következőt, szégyen érzet. Másoktól szégyeljük. Egy sajnálatos függőség ez, ami megint csak nem az Isten szerint való szomorúság. Ugye megint csak nem az a szomorúság, amiről a korintusiakhoz itt második levél 7. fejezetében olvashatjuk Pál apostolnak ezeket a örökérvényű szépséges szavait, amikor azt mondja, hogy az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérés szerez, a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Most az előzőnél szeretnék megállni, korintusi második levél 7. fejezetének 10. verse. Azt mondja, hogy van az a szomorúság, amiről itt Prédikátor könyvében Salamon is írt, amikor az ember valahogy úgy szomorodik meg, Isten szerint való szomorúság, ugye egyenlő lelki szegénység, egyenlő salamoni szomorúság, orcának szomorúsága, és folytathatnánk itt a párhuzamokat a bibliai leírásból, tehát van az a fajta szomorúság, ami viszont nem a másoktól való szégyen. Nem az, hogy ki látta, hányan látták. Nagyon sokszor az ember ezt mérleg, hogy felemeli a fejét, és azt mondja, hogy jó van, nem volt itt se, hát akkor már nem is, akkor már talán már nem is kell annyira bánnom. Ugye nagyon, hadd mondjam, olyan dolgokat gondolunk itt végig az ige alapján, amik már érezzük, hogy nem pusztán bibliai bölcset, hanem tényleg az ember minden napjait érintik, mert tulajdonképpen itt dől el az a kérdés, hogy az ember szíve jobbá lehet-e. És itt dől el az a kérdés, hogy az ember maga is jobbá lehet-e. Itt dől el az a kérdés, hogy az ember tényleg eredményesen, tapasztalatokban gazdagon közeledhet-e a szeretet életrendje felé. Növekedhet az Istenben való hitben, az Istenben való megismerésben. Tehát nagyon érdekes, hogy Isten nem azt mondja, hogy ismer engem, és majd az a bölcsesség téged lenyűgöz, és majd akkor követsz engem, és, hanem azt mondja, hogy úgy kövess engem, hogy közben tisztán látod, emmi sem. Téged mindenestől akarlak. Én meg akarlak szabadítani, egy jobb szívet akarok adni. Tehát milyen szép ez a tanítás ugye a Biblia részéről, hogy az ember ezen az alapon törekedjen valódi bűnbánatra, amelynek még egy utolsó hamisítványa, hadd említsem meg, a nem valódi bűnbánatnak egy utolsó rendkívül elterjedt formáját, amikor az ember azt mondja, hogy a bűnbánat egy aktív cselekvést kell, hogy jelentsen az ember részéről, amivel tulajdonképpen kiengesztelem az Istent. Ugye ismerős, elterjedt. Emberek akár egyházhoz tartozó, vagy egyháztól függetlenül is úgy érzik, hogy nekik egy haragos Istent kell a bűn elkövetése után kiengesztelni. Tehát valamit fel kell mutatnom, tehát valamit nekem meg kell jelenítenem az Isten előtt, hogy ő elfogadjon, hogy ő bocsánatot adjon. Tehát azt mondjuk, hogy van a bűn, utána van az a bűnbánat, ami egy aktív cselekvés, amire az Isten válaszul, azt mondja, hogy jó, most már látom, hogy kiérdemelted, ugye kanosszát jártál, vagy nem tudom én, mit meg nem tettél. Most már akkor bűnbocsánatot adok. Ugye Máté Evangélium a 11. fejezetének a 28. versét idézném, csak erre válaszul. Azt mondja Jézus Krisztus, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Ugye itt nyilván arról van szó, hogy teher, valódi teher, bűnteher, felismerés, szembesülés nyomán. És mit mond? És én megnyugosztlak titeket. Tehát nem mondja azt, hogy úgy gyertek hozzám, hogy azért előtte mutassatok fel valamit. Tehát itt láthatjuk, hogy mennyire az emberi intézményes, már-már ideológiai alapokon is másfajta bűnbánat és bűnfogalom terjedt el, akár kereszténységen belül is, és hogy az ember bizony, hogyha Dán jobbá akarja tenni azt, akkor először is ezeket el kell utasítania, és ezeket a maga életében kövekkel kis irányába. És ezután hadd térek rá a valódi bűnbánat miben létének a kérdésére. A valódi bűnbánat, hát én így fogalmaztam meg, hogy lépcsőit, én itt hármat állítottam egymás után. Ez a három rögtön hadd mondjam azt, hogy nem ilyen matematikai pontosságú, nem ilyen szigorúan elhatárolható, szétválasztható, természetesen a lelki folyamatok ennél mindig összetettebbek, és időben és térben is másképp zajlanak, személytől, esettől függően. De mégis azért, hogyha a Bibliát olvassuk, akkor itt egy hármasság működik együtt körülbelül ebben a sorrendben. A valódi bűnbánat első lépcsője, amiről már szó volt, de most egy picit részletesebben szólnék róla, a bűnnek a felismerése az emberi szívben. Ugye, hadd mondjam, azt visszatérnek arra gondolni, hogy manapság az emberek egyszerűen nem tudják, hogy mi a bűn. És azt nevezik bűnnek, ami nem szorosan tartozik oda, és olyan dolgokat nem neveznek bűnnek, ami pedig a leglényegét érinti ennek a fogalomnak. Hadd említsek például csak ilyesmiket, hogy manapság ugye az iszákosság, vagy a kábítószerrel való visszaélés, akár fogyasztás esetén, ugye jelenlegi hatályos magyar jogszabályok értelmében is nem csak a terjesztés, de a fogyasztó is ugye valamilyen szinten elmarasztalható, és hadd kérdezzem, hogy ez a bűn? Ezek a tünetei, ezek a megnyilatkozásai? Miközben az emberek elítélik ezeket a nagyon nyilvános és tényleg nagyon visszatetsző emberi magatartásokat és cselekményeket, úgy gondolom, hogy megkerülik az irítséget, megkerülik a képmutatást, nem nevezve nevén őket, megkerülik a büszkeséget, megkerülik az önzést, megkerülik a mértéktelenséget, aminek tulajdonképpen ezek a cselekmények csak kiteljesedései, de valahol az emberi lélekben ugyanúgy jellemzőek minden ember. Ugye rendkívül visszás az emberi gondolkodásmód, és azért fontos az, hogy az ember, amikor önmagát számoltatja el, akkor a felismerésnél biztos, világos módon járjon el, milyen segítséget kapunk ehhez. Zsidókhoz írt levél 4. fejezetének a 12. versét hadd idézem, egy rendkívül szép vers, tényleg az embernek érdemes megtanulni a fejből is, hogy hogyan nevezi, milyen hasonlattal adja vissza ott az írás magának, a Bibliának a szerepét az ember életében, és épp a bűnfelismerésben betöltött szerepét. Azt mondja, hogy az Istennek beszéde élő és ható, élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szíveknek, az ízeknek, a velőknek megoszlásáig, és megéli a szívnek indulatait. Ugye az apostol az akkori orvostudomány legkisebb, ugye mikroszkópikusan még azt ad az embernek, pontosan abban, hogy mindig tisztán lássa magát. Ugye olyan szép az, hogy elhat az ízeknek, a velőknek, tehát a sorrendet nem pontosan idéztem, de szóval felsorolja azt, hogy tulajdonképpen van egy fegyver, azt mondja, élesebb minden kétélű fegyvernél, és amit már nem lehetne még osztani, jót és rosszat szétválasztani, azt mondja, az ige kardja ott is még hat, és segít. Hadd tegyem hozzá zárójelbe, hogy az ige kardjával lehet kaszabolni is persze, embereket bántani. Az ige kardja ebben az esetben gyógyít, szétválaszt jót és rosszat, a beteg részt leválasztja az egészségesről. Tehát valóságos, inkább ezt mondom, hogy orvosi szikeként működik ebben az esetben, és megítéli a szívnek indulatait. Ugye önismeret híján az ember önmagát csapja be. Amikor az ember önmagáról rosszul gondolkodik, hogy mi a jó és mi a rossz itt bent, a szív indulatai szintjén, akkor azt mondja, hogy másokhoz képest, meg hogy hát ez csak egy kicsi, meg ritkán követem el, meg akkor azt olvashatjuk, hogy tulajdonképpen önmagát csapja be, hiszen nem lesz jobbá a szív, mert nem engedi, hogy az ige ebben támogassa őt. Hát idézek ezzel kapcsolatban Jakab apostol leveléből, az első fejezetből is egy nagyon szemléletes, nagyon szép leírást, az első fejezet, tehát Jakab apostol első fejezetének a 22. versében, ahol azt mondja, hogy az igének pedig megtartói legyetek, és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. És azt olvassuk utána, hogy mert ha valaki hallgatója az igének, és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerint ábrázatát, mert megnézte magát, elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében. A Jakab apostol leírásai rendkívül szemléletesek, hiszen minden tanítást azonnal egy rendkívül hétköznapi példával illusztrál. Ez azt mondja, hogy melyikünk az, amelyikünk úgy megy reggel oda a tükörhöz, hogy megnéz, hogy hogy is nézek ki, és azután úgy elmélázik, és elmegy, és tulajdonképpen nem hasznosította a tükörből nyert információt. Ugye, hát miért megyünk a tükörhöz? Megigazítani a frizuránkat, megnézni az arcunkat, hogy jól áll a nyakkend. Szóval az ember azt mondja, hogy megnézem, hogy vállalható vagyok-e, hogy kiléphetek-e a nagybetűs életbe, úgymond. És azt mondja az apostol, hogy hát, ha fizikailag adunk magunkra, lelkileg ne adjunk. Azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen Bibliát otthon tartani, Bibliát olvasni, vagy bibliai előadásokra eljárni, nem akarok senkit megijeszteni, de nagyon nagy felelősség. Hiszen azt mondja az apostol, hogy belenéz az ember a szabadság tökéletes törvényébe. Például meghallgatja, hogy mi az a szeretet, amit Jézus Krisztusban az Atya Isten megmutatott az embernek. És na, és mi van utána? Hát mi van? Hát sem, megyünk haza, eljövünk 2 hét múlva, hát mi van utána? Ugye erről szól az apostol. Erről szól, hogy ez az ember feledékeny hallgató, és azt mondja, nem ez a probléma feledékenység, hanem azt mondja, hogy megcsalja önmagát. Megcsalja önmagát. Ugye ezt mondja itt az apostol, és ezzel szemben állítja, hogy de aki belenéz, aki meri a szembesülést, a felismerést, az önismeretet, az igazi önismeretet vállalni, ahogy egy Isten elsegít az önismeretre. Barátok néha kiigazítanak bennünket, és nagyon jó. Bizonyos veszélyektől megóvhat bennünket, de amikor a teremtő, a gondolatokat ismerő Isten, aki mikor még nyelvünkön sincs a szó egészen érte, aki minden utunkat jól tudja, ő akar bennünket önismeretre vezetni, akkor az ember már tényleg tanulhat valamit. Tehát mennyire fontos az ember számára valóban ez a fajta felismerés, és az, hogy ne féljen ettől a szembesüléstől. Lehet, hogy megrázó lesz. Lehet, hogy lelki szegénység teljes átélése következik ebből a fajta felismerésből. Lehet, hogy az embernek tényleg semmi jó vonása nem marad ezután a maga szemében, de mégis azt mondja a Biblia, hogy ez a fajta megszomorodás, ez munkája mégis a szív megjobbulását. És itt térnék rá a következő lépcsőre, a valódi felismerésből, valódi szembesülésből következik az igazi bánkódás. Ugye beszéltem már a nem igazi bánkódásról, nem igazi bűnbánatról. Igazi bánkódás. Ugye itt a Biblia Isten szerint való megszomorodásnak, vagy sírásnak nevezi ezt a fajta bánkódást. Ugye a lelki szegénység felismerése után, ugye a boldog mondások is tükrözi ezt a két lépcsőt. A második lépcső az, hogy az ember ténylegesen rádöbben és igaz bánkódás, nem ézsaui bánkódás, félelem a következményektől, hanem igazi bánkódás, sőt, mégpedig miben rejlik ez az igazi bánkódás. Lukács evangélium a 18. fejezetének a 13. versében olvashatunk egy nagyon szép leírást egy ilyen igazi bánkódásról. Akkor azt olvassuk, hogy a farizeus és a vámszedő, tehát a kiemelt vallásos ember, a farizeus ugye a nevében is jelzi, hogy elkülönült, tehát az Isten dolgait rendkívül látványosan megélő ember, illetve a vámszedő, tehát az izraeli korabeli zsidó szempontból utált, hiszen rómaiakkal lepaktált, és a római leigázásban még hivatalt is vállaló, tehát a vámszedő ember egyszerre megy be a templomba imádkozni, és ugye azt olvassuk, hogy a farizeus megáll, és elmondja, hogy Isten, hálát adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ugye most visszagondoltunk az előző gondolatokra, másokhoz viszonyítás, mert én ezt teszem, ezt teszem, ezt teszem, nem vagyok ragadozó, hamis parázna, vagy mint ime vámszedő, tehát még ima közben rámutat a közelében álló vámszedőre is, hogy és ilyen se vagyok, Istenem, hát igazán hálát adhatsz, hogy ilyen teremtményed van. Böjtölök kétszer egy héten dézsmát, ugye utána felsorolja az érdemeket, ugye? Volt szó arról, hogy Isten előtt kedves az ember az érdemei által. Kedves. Felsorolja az érdemeket, de nem is ez az érdekes, hanem megáll a vámszedő is, ez igazi bánkódás. Rendkívül keresetlen, egyszerű, de annál őszintébb módján mit mond? Ugye a Biblia nem is úgy kezd, hogy mit mond, hanem a jelenetet megjeleníti előttünk. Azt olvassuk a 13. versben. A vámszedő pedig távol állván, még a szemeit sem akarta az égre emelni. Milyen szép, hogy szemeit sem akarta. Nem az, hogy nem merte az égre emelni, mert fél az Istentől. Úgy érezte, nem méltó, hogy én az Isten előtt felemeljem. Nem akarta égre emelni, hanem verte valamellét, és ezt mondta, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Ezzel a fajta igazi bűnbánattal kapcsolatban, mint megint csak hadd mondjam, nagyon nem népszerű keresztény körökben, sem szószéken, se hadd mondjam azt, hogy egy picit az ember a maga a keresztény életében is azért kevésszer él át viszonylag, még gyakorló keresztény ember is, hogy valahogy így bánt meg valami bűnt igazi életében. Csodálkozunk sokszor, hogy nincs is gyógyulás a szív szintjén. Átmeneti változások vannak, nagy szabadulások nincsenek, ugye? Az ember ilyenkor szembesül okokozat összefüggésével lelki értelemben. Vagy hogy Jézus Krisztus nagyon megrendítően mondta egy nagy tanításában, Máté evangélium a 21. fejezetében, azt mondta, hogy ő a kőszikla, és aki a kősziklára esik, az szétzúzódik, de akire ez a kőszikla esik rá, az szétmorsolja azt. Ugye nagyon megrendítően, mert Jézus Krisztus itt Dániel könyve 2. fejezetének a nagy történelmi összefüggéseiből emel ki egy példát, hogy a történelem ugye úgy fog véget érni, hogy a világbirodalmak váltják egymást is, hogy elértéktelenednek, és már ugye az emberi történelem felszámolná önmagát. Ez egy nagyon érdekes leírás, el lehet olvasni Dániel könyve 2. fejezetében. Az isteni közbeavatkozás, egy szikla leszakad emberi kéz érintése nélkül, tehát jelzi, hogy ez isteni beavatkozás lesz, és megsemmisíti ezt, és megtisztítja ugye a földet, és aztán részletesen nem szólt Dániel könyve, de azt mondja Jézus Krisztus erre a nagy történelmi tanításra hivatkozva, hogy piciben ugyanez zajlódik le az emberi szívben. Krisztus a szikla, hogy szembesül, felismeri, és a hibáit, a bűnét is, és szétzúzódik, tehát igazi bánattal teszi le azokat a terheket az Isten előtt, majd pedig azt mondja Jézus, és megdöbbentő jelképet használja. Ugyanaz történik, mint az egész emberi történelemmel, hogy a szikla esik rá az emberre, és szétmorzsolja. Hogy aki nem veti rá magát, aki nem saját akaratából tulajdonképpen vállalja ezt a szív megjobbító szembesülést, az azt mondja, hogy a felett viszont eljárhat az idő, és ugye azt mondja, hogy az emberi történelmet is az Isten fejezi be, nem ember, ami különben egy nagyon nagy evangélium, hogy nem pusztítjuk el ezt a földet anélkül, hogy az Isten tényleg itt benne avatkozna, és meg ne segítené az ő követőit. Ugye azt mondja, hogy tulajdonképpen az egyes ember életében is ugyanez a változás kell, hogy megtörténjen, és hadd kérdezzem meg, hogyha a legnagyobb mélységét próbáljuk meghatározni, hogy mi az igazi bánkódásnak, tehát a mélysége, az igazi szomorúság. És hadd beszéljek erről mosolyogva, hogy az igazi szomorúságnak mi a lényege. Mert ezen nem szomorkodnunk kell. Ha ezt megértjük, akkor egészen másfajta harcaink lehetnek a mi szívmegnyitó harcaink. A Zsoltárok könyvéből az 51. Zsoltár 6. versének csak az első mondatát hadd idézzem. Dávid királynak egy szörnyű bűne, egy paráznasága nyomán bűnbánatot tart, és ugye ez az 51. Zsoltár a 32. mellett két nevezetes bűnbánati Zsoltár, és Dávid ott, amikor a legmélyét, a leglényegét határozza meg azt, hogy tulajdonképpen mire is jutott el, akkor így fogalmazza meg, hogy egyedül te ellened vétkeztem, Istenem. Milyen elgondolkodtató, Dávid nagyon sok ember ellen vétkezett ekkor. Ugye vétkezett Hitteus Uriás ellen, hiszen álnokul meggyilkoltatta, vétkezett Betsabé ellen, hiszen nőül vette, paráználkodott. Ugye 4 fia halt, meg ugye 4-et fizetett ezért az egy bűnéért, ahogy a történetet olvassuk, és nagyon-nagyon sok súlyos következménye lett, ennek közel sem az Isten ellen vétkezett. Dávid azt mondja, hogy igen, vannak következményei a bűnömnek, de ami igazán fáj, az, hogy az Isten ellen mit tettem. Tehát itt ragadhatjuk meg a Biblia lényegi tanítását, amit különben másutt is visszaad az ember számára, hogy az emberi életben a bűn tragédiája nem a következményekben van. Vagy nem abban, hogy most az Isten szomorú, vagy nem abban, hogy most haragszik, vagy hogy, hanem az, hogy az ember tulajdonképpen, illetve mégiscsak abban, hogy az Istent megszomorítja, abban, hogy az ember valami olyat tesz avval, aki neki teremtője és megváltója, ami nem illő, ami nem méltó, ami egyenesen ellentét az igazi hálának és az igazi szeretetnek, viszont szeretetnek az Isten iránt. És ugye mégis azt kell látnunk, hogy ez a mélység, amit az ember annyira kitűzhet célul, de mégsem érhet el önmagában, az Apostolok cselekedeteiről írott könyv 5. fejezetének a 31. versében azt mondja az ige, hogy ezt az igazi bűnbánatot a Jézus Krisztus adhatja az ember szívébe. Tehát ember kicsiholni vezekléssel, a bűnének a tudatos szem előtt tartásával, egy hosszú időn keresztül fenntartott komorábrázattal, vagy én már nem szólok, mert én ilyen vagyok, és tudom, milyen vagyok, és ezzel nem érheti el az igazi bűnbánatot. Az igazi bűnbánat ott kezdődik, amikor valóban a Krisztus keresztáldozatát, és a Jézus Krisztus és az Atya Isten szeretetét elkezdi megérteni az ember. Ugye nagyon fontos ez a felismerés, mégpedig azért, mert itt megint egy tévedést hadd oszlassunk el az ige alapján, a bűntudat és az önvád nem azonos a bűnbánattal. Ez nagyon fontos. Bűntudat és önvád nem azonos a bűnbánattal. Mi a különbség a kettő között? Nem egy hajszálnyi különbség van, hanem a bűntudat és az önvádat. Tehát azt a fajta elhúzódó, azt a fajta nagyon mély, azt a fajta lelki káros mellékhatásokban is elhúzódó bűntudatot értem én ezen. A bűntudatot és az önvádat a sátán szerzi. Ugye mit jelent sátán neve, ellenség, és ugye a másik neve, ugye a görög neve ugye azt jelenti, hogy vádoló. Vádoló. Tehát azt olvassuk, hogy a sátánnak a mechanizmusa, ahogy az emberi lélekben dolgozik, nagyon egyszerű, Jézus Krisztus elmondta ezt, nagyon egyszerűen leleplezte egy igében, János Evangélium a 8. fejezetének a 44. versében. Azt mondta, hogy a sátánt két dolog jellemzi. Az egyik az, hogy hazudik, a másik az, hogy gyilkol, tehát életellenes. És tulajdonképpen ezt teszi, az embert ráveszi a rosszra, és azután tönkre teszi, azután lelkében megcsonkítja, és rámutatja, hogy nézd meg, mit csináltál, látod, itt tartasz, ennyire van erőd, és az embert végső romlásba, tehát szinte az élet értelmének az elveszítésébe kerget. Ugye ez egy nagyon egyszerű és megdöbbentően hatékony mégis a mi világunkban. Mi az ellenszere? Mert bűn van, és bűnt követünk el. Itt láthatjuk ennek az Isten szerint való szomorúságnak a hatalmas bibliai tanítását, amiről itt Prédikátor könyvében Salamon is azt írt, hogy ez a fajta szomorúság, az igazi bűnbánat jobbá teszi a szívet. Tehát itt láthatjuk, hogy ennek az ellenszere, az igazi bűnbánat, az igazi Isten szerint való megszomorodás, aminek a harmadik lépcsőjét hagy foglaljam össze egészen röviden. Az Isten szerint való megszomorodást utolsó sorban, csak így sorrendjében utoljára, onnan lehet felismerni, hogy mindig együtt jár a bűntől való valódi elfordulással is. Tehát az ember szakítani akar, dönt, és el is fordul, és ahhoz kéri az Isten segítségét. És az Isten, amikor igazi bűnbocsánatot ad az embernek, akkor az ember arra a hitre jut, hogy Isten segítségével lesz is ereje megállnia a bűnnel való további harcában. Tehát nem egy olyan, hogy most az Isten megbocsátotta, na de meddig tart ez? Az emberi életben az a legtragikusabb, sokszor még keresztény emberek is sokszor azt mondják, hogy fent lent, elkövettem, de újra visszajön. Függőségek, szenvedélyek, belénk idegződött rossz magatartások. Azt mondja a Biblia, hogy a valódi bűnbánat az elvezeti oda az embert, hogy mikor az ember eljut egészen odáig, hogy egyedül te ellened vétkeztem, Istenem, és téged szomorítottalak meg, és a te fiadat, a Jézus Krisztust, akkor ezáltal az Isten kimunkálja azt a szakítást is az ő szívében, hogy lesz ereje a továbbiakban, ugye, ameddig nyilván ezt a kapcsolatot komolyan fenntartja, ezt a függőséget Istentől, hogy elszakadjon attól a rossz tulajdonságától. És ugye a Biblia ezt nevezi igazi megtérésnek, Istenhez fordulásnak, Istennel való járásnak. És hadd térjek rá itt az záró gondolatra egészen röviden, a nagy evangélium ennek az egész igének, ugye ez az utolsó kis rész, hogy jobbá lesz a szív. Ha meghirdetnek egy előadást, amely arról szól, hogy az ember hogyan erősítheti meg az ő szívét, és hogyan testi értelemben, hogyan ezt a kis belső motort, ezt a kis szivattyút, pumpát, vagy nem is tudom minek nevezzem, ezt a csodálatos isteni alkotást hogyan tarthatja úgy rendben, hogy tudja szolgálni az ő testét és testi egészségnek, örvendjünk, szerintem nagyon nagy érdeklődésre tartana számot. És ezt csak azért mondom, mert legalább ilyen érdeklődésre érdemes, hogy számot tartson az, hogy ténylegesen ami belső emberünket, ami szívünket hogyan tehetjük jobbá, és az Isten mit ígér akkor, amikor készek vagyunk erre a szembesülésre, erre az igazi bánkódásra, illetve arra, hogy szakítsunk bizonyos gyengeségeinkkel, vagy kedvelt szokásainkkal. Zsoltárok könyve 32. fejezetéből olvasnék egy nagyon szép igét, ugye Dávid másik bűnbánati zsoltárából. Így olvashatjuk a sorok, Bibliában ennek a Zsoltárnak. Boldog az, akinek hamissága megbocsátatta, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen. Míg elhallgattam, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Éjjel-nappal rám nehezedik kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében. És itt a fordulat 5. vers. Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Ugye mekkora dolog az, amikor az ember akár egy életet tehet le így maga után. Mekkora dolog az, amikor az ember azt mondja, Jézus Krisztus tanította Nikodémust arra, hogy szükség néktek újonnan születnetek. Hát Nikodémus ezen mosolygott. Bölcsi írás ismerő ember volt, azt mondja, hogyan születhetik az ember, ha vén bemehet az ő anyjának méhébe. Jézus azt mondta, nem erről van szó, Nikodémus, ne viccelt el ezt a nagyon komoly kérdést. A lélek fúj, dolgozik a te szíveden, felismerésekre fog elvezetni, megbánásra fog elvezetni, szakításra fog elvezetni, ne mondja erre nemet. És ugye láthatjuk, hogy mikor ért be Nikodémus erre a döntésre? Jézus Krisztus kereszt halála után, mikor ugye a megmaradt 11 tanítvány szinte 11 felé szaladt, akkor Nikodémus elment Pilátushoz, és elkérte a testet, és azt mondta, hogy igen, erről van szó. Erről van szó, Jézus erről beszélt, hogy amikor én felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok, hogy amikor ő majd megmutatja azt a szeretetet, amit egy emberért meghaló, teremtményért meghaló teremtő Isten mutathat, akkor az majd segít Nikodémusnak is az ő döntésében. És ugye ugyanezt láthatjuk a Lator esetében, nagyon szép történet. Az a két Lator még nem tudta, hogy egyikük milyen változáson fog átmenni Jézus mellett megfeszítve lenni. Az is az üdvösséget szolgálja. És ahogy látta Jézus szelídségét, egyszer csak felébred benne az a meggyőződés, és ezt meg is osztja a Jézust káromló társával, hogy miért bántod ezt az embert? Hát mi méltán, de hát nézd meg, ő szelíd. Ő azt imádkozza, hogy bocsásd meg az én ellenségeimnek, mert nem tudják, mit cselekedni. Hát nézd meg, hát, és ugye ezután fordul a Jézushoz, hogy üdvösséget kérjen Jézustól, és Jézus azt mondja, hogy ez lehetséges. Te valamit megértettél az igaz isteni szeretetről. De csodálatos, folytathatnánk ezeket az igéket, hogy mi az, hogy jobbá lesz a szív. hogy mi az, hogy a vámszedő és farizeus imája után azt olvassuk a vámszedőre, azt mondta Jézus a tanítványoknak, hogy ez az ember megigazulva ment haza. Ja, ez az ember megigazulva ment haza. Vagy egy másik nagyon szép történetet, és talán ebben fejezném be, ebben a mozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozzanozz és ugye Simonnak is segített az ő lelki problémáiban, és megjelenik a vendégek között egy parázna, rossz hírű asszony, akinek Jézus Krisztus segített, és ez az asszony kifejezi az ő háláját, és azt olvassuk, hogy könnyeivel mossa Jézus lábát, és a hajával törölgeti. És Simon erre tesz egy megjegyzést, nem közvetlenül Jézusnak, csak azt mondja, hogy ha ez az ember, már Jézus tudná, hogy ki ez az asszony, nem engedné neki, hogy ezt tegye. És olyan szép Jézus Krisztus megszólítása, azt mondja, Simon, szeretnék veled beszélni. Azt mondja, és azt mondja Jézus, hogy szerinted ki szeret jobban? Akinek kevés bocsáttatott meg, vagy akinek több bocsáttatott meg? És ugye Jézus elmondja azt a példázatot, hogy volt egy ember, akinek sok adóssága volt, és egy, amelyiknek kevés. Elengedte az Ura, mit gondolsz, melyik szerette jobban az Urát? És természetesen, akinek sokat engedett, azt mondja, na ez az asszony, ezért van itt. Simon, bejöttem a te házadba, te nem mostad meg a lábamat, nem köszöntöttél engem. Ugye ez régi szokás volt, belejárt az ajtónyitással szinte. És azt mondja, ez az asszony, mióta bejöttem, azóta nem szűnt meg az ő könnyeivel mosni, és az ő hajával törölgetni az én lábamat. Milyen szép az, amikor jobbá lesz egy szív, amikor az igazi hála, igazi szeretet, igazi hit ébred fel egy ember lelkében, amikor jobbá lesz a szív, és megtanul jobban szeretni, és megtanul jobban hálás lenni, és nem csak az Istent, hanem az ember ilyenkor megtanulja az emberi életben a maga kapcsolatait is egészen más alapon fenntartani és terelgetni. És én kívánom, hogy valóban ezt jelen amiről itt azt mondja Salamon, hogy jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által lesz a szív. És talán felvethetik a kérdést, én is meg akartam kérdezni Reisinger Jánost, hogy miért ezt tette utolsó előadásnak, hiszen boldog mondások első lépcsői, az emberi lelki felébredésnek szintén csak az első szakasza. Úgy gondolom, hogy búcsúzó se rossz, hogyha az ember valami ilyesmi gondolatokkal tér vissza a maga hétköznapi életébe, és nem csak egy tükörbe megnézve magát, és azután elfelejtve, hogy hol vannak a szeplők meg a ráncok, hanem tényleg szív megjobbító tapasztalatot és felismeréseket kívánok minden kedves hallgatónak. Köszönöm szépen a figyelmet.
Jó, most lát.
Tehát az önismeretnek vannak-e fokozatai? Egy könyvajánlást rögtön a Zsoltárok világát hadd ajánljam ezzel kapcsolatban, ami az önismeret témájára koncentrál, tehát ezt a könyvet, kis kiadványt. Az önismeret egy egyre mélyülő ismeret, ami azt lehet mondani, hogy az életidő előrehaladásával folyamatosan mélyül egyrészt, tehát az is mélyíti, de nyilván itt ebben az esetben még azt mondjuk, hogy ilyen alapon mindenkinek van önismerete. Tehát ez az egyik dolog, ami csak mélyíti az élettapasztalatok, a különböző szituációk, amikben az ember rádöbben önmagára, nem várt helyzetekben más-más dolgokat ismer fel önmagával kapcsolatban. Emellett egy nagy segítség annak az embernek az életében, aki mondjuk megismeri a Bibliát, vagy az igazi krisztusi keresztény vallást és hitet, hogy az ember egy valódi szív, önmagának a szív ismeretére juthat el. Tehát egyre inkább, ahogy a zsidókhoz itt levélből idézett ige szólt arról, növekedhet egy hasznos önismeretben. Mert ugye az önismeret az önismeretnek van több csapdája, például az ember, aki azt mondja, hogy én ismerem önmagamat, és ezt nem nevezhetjük önismeretnek, csak szokták annak nevezni, és tisztában vagyok a képességeimmel, adottságaimmal, és én ez alapján tartom magam valamire is. Tehát egy ilyen fajta, mondjuk éppenséggel, sokszor büszkeségre is szokták használni az önismeretet, de amiről szó volt, hogy az önismeret könnyen elcsúszhat, hogyha már arról van szó, hogy jót és rosszat is vizsgál az ember az életében, az önvád, a bűntudat irányába. Tehát a hasznos önismeret az egy a az élet és az Isten által mélyített ismeret, ami hát fokozataiban olyan általános alapelvek kell nem hogy az önismeretben ki hogyan halad előbbre. Nem tudom, hogy mire gondoltál,
Rosszul tettem fel, hogy ez a szabályszerűségeinek vannak-e lépcsőfokai, hogy vannak-e
törvényszerűségek? Hát részben volt szó az előadásban is arról, tulajdonképpen a Biblia szerint önismeretre a Szentlélek neveli az embert. Tehát az az ember, aki a lelkiismeret hangját még megerősíti mondjuk az igével is, az az ember bizonyos szabályszerűségeket ténylegesen felismer a maga életében, és így az önismeretben növekedhet. Például mondott ilyet Jézus Krisztus erről a fajta önismeretről, hogy a Szentlélek, ugye, akit mondta, hogy majd elküldök ti hozzátok, az majd megítél, meggyőz titeket bűn tekintetében, igazság tekintetében. Tehát például a lelkiismeret által a Szentlélek alapvetően ezeket a fogalmakat akarja kitisztítani az ember szívében, és helyre rakni, hogy azután nyilván erőt is adhasson, hogy ezekben boldoguljon. De mondjad még mindig, hogyha konkrétan, mert nem tudom, nehezen megfogható kérdés ez a fajta önismeret kérdés, hogy fokozatok vagy szabályszerűségek, hiszen olyan fajta szabályszerűségek vannak, amik itt is elhangzottak, csak azért nem tudom, hogy mennyire ismételjek, hogy például az ember kész-e önismeretre. Tehát azt mondja, hogy bizonyos információkat elfogadok magamról, bizonyosokat nem. Tehát a kellemeseket elfogadom magamról, a kellemetleneket, vagy a nagyon kellemetleneket már nem. Tehát itt az önismeretnél például egy nagyon fontos, ha most szabályszerűségeket keresünk, csak egyet mondjak, nagyon fontos az önismeretnél, mint szabályszerűség az, hogy az emberi akarat és döntésen múlik, hogy meddig jut az ember az önismeretben. Tehát miközben az élet halad, miközben Isten egyrésztől elvezeti, néz az embert önismeretre, minden egyes újabb ilyen szintnél már az ember önmagához képes szintekről beszél. Egy döntés előtt áll az ember, hogy igen szembesülök el fel, igen kérek ebben tisztánlátás segítséget. Tehát az önismerethez valahol nagyon intenzíven hozzájárulhat az ember a maga lelkiismereti választásával, döntésével, és ebben az esetben az önismeret lehet egy fokozottabban, gyorsabban mélyülő folyamat is, ami gyorsabb megjobbulást, megtisztulást is eredményezhet. Tehát ilyen szabályszerűség például van. Egyet például. Tessék, még milyen kérdések? Az önismeret dolgával kapcsolatban, hogy Isten egyszerre soha nem mutatja meg az embernek azt, hogy tulajdonképpen ha úgy látnánk magunkat, ahogy ő lát, akkor mi is a helyzet önmagunkkal kapcsolatban. Ezt úgy szintenként megteszi, ha igazán kérjük, pont ahhoz, hogy igazi bűnbánatunk legyen. Tehát ugye hogy ez a bizonyos fogalom, hogy Isten szemével látni magunkat, ugye ez a legtisztább önismeret. De ez, hogy ezt úgy végső soron egyszer elviselni. Szinte azt mondom, hogy fizikailag sem tudnánk elviselni. Ez a fajta önismeret, az az önismeret, amire olvasunk példákat a Bibliában, amikor például proféták, Ézsaiás, Ezékiel, vagy mások, vagy Dániel például Isten dicsőségét látták. Ugye a legtisztább önismeret az Isten tökéletességének a szemlélése, hogy erről volt szó, hogy Jézus szeretete is az embert igaz bűnbánatra vezeti. És azt olvassuk, hogy úgy érezték, hogy fizikailag megsemmisülnek, nem mertek ránézni, meghajtották magukat, és tulajdonképpen itt láthatjuk, hogy ez a forrás, minden esetben ez a forrás, erre mondja János apostol is, hogy láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Tehát ez az, ami aztán igazán helyes színbe is hozhatja az embert önmaga előtt is, tehát valódi önismeretre vezet, de nagyon ritkán tette meg azt Isten a bibliai személyekkel is, hogy például így mond bemutatkozott nekik. Ugye Mózes is kérte, jó szándék volt benne, de Isten azt mondja, hogy nem láthatod az én dicsőségemet. Tehát az Isten olyan szinten adja nekünk, és úgy vezet ebben valahol mégis, szóval szintek vannak, csak nehezen megragadhatóak egy ember életében, hiszen más és más mélységből akarja felemelni Isten az egyik és a másik embert. Olyan szintek vannak, hogy Isten itt a legtürelmesebb és legirgalmasabb fokozatosságot tartja be. Nyilván, ahol együttműködés van, ez mégis az eredményesebb lehet, mint ott, ahol az ember mondjuk a Latornál azt láthatjuk, hogy az ő életében biztos, hogy volt Szentlélek munkája, de ugye köztörvényes bűnözőként, hogy a minimum rablógyilkosság, amiért rómaiak ugye a legkegyetlenebb halálnemet rótták rá. Tehát az ő esetében, mikor mi már lemondtunk volna, az Isten még mindig valamit tudott tenni érte, és ugye közvetlen közelről látta azt a tökéletes szeretetet, azt az erkölcsi jót. Ugye Jézus nem volt dicsőséges fizikailag akkor egyáltalán, sőt éppen ott már csodát sem tett meg semmit kereszten, csak azt a jellemet látta. És ez vezette őt önismeretre. Tehát ez volt például Lator önismerete. Tehát itt láthatjuk, hogy mennyire másképp dolgozik önismeret dolgában Isten egyik embernél vagy másik embernél. Tehát ez is egy második szabály, ugye egy első volt, hogy akaratunktól függ a mélyülése az önismeretnek. A második, hogy Isten viszont maga részéről fokozatosságot tart, és nagyon ritka esetben szembesít csak keményen. Szembesíti az embert.
Ennyit szerettem volna elmondani. Nem tudom, hogy ezen tud-e segíteni, mert ez igazából nem kérdés volt, hanem elmondtam a jelenlegi nyomorúságomat.
Hát azt hiszem, hogy ha valaki szóba áll a hittel és a Bibliával, és tényleg komolyan gondolkodik ezen, hogy jó és rossz, és mit kezdjek magammal, akkor előbb-utóbb ezt átéli. Lehet, hogy más formában is megfogalmazódnak, amiket többünk esetleg nem mer megfogalmazni. Még magának se, vagy főleg esetleg nyilvánosan. Nyilván ettől nem oldódik meg a helyzet, meg jobbak sem leszünk, de azt hiszem, hogy Jézus Krisztus egy példázatot csak arra szentelt János evangéliumában, hogy azt mondta, hogy a szőlőtőkének, a szőlővesszőnek a szőlőtőként kell maradni ahhoz, hogy sok gyümölcsöt teremjen. Tehát amikor az ember mondjuk egy igazi megtérésen átmegy, és biztos, hogy nincsen kétség a felől, hogy az mondjuk igazi megtérés volt, mert az ige alapján volt, tehát az ige tükrében vizsgáltam meg az életemet, és hanem egész előző életemnek, és tényleg ige kutatáson alapult, és valódi megtérésen, akkor sem lehetséges úgy nekivágni a továbbiaknak, hogy most már akkor sinen vagyok. Tehát úgy gondolom, hogy szem előtt kell tartanunk azt, hogy ugyanúgy függünk Istentől, egy hívő ember ugyanúgy függ Istentől a megtérése után, mint ahogy nem tudta, de függött azelőtt sokkal jobban, sőt most már tudatosan kell, hogy keresse, hogy ezt a függést a javára fordítsa. Tehát például ilyesmire hadd gondoljak, Jézus Krisztus például maga életében hogyan függött az atyától. Ugye azt szoktuk mondani, hogy imádság és ige kutatás, igével való táplálkozás nélkül nincsen hitélet. Tehát Jézus azt mondta Lucifernek például, ugye itt a kísértések problémája, májf, a rosszal, ha már egyszer megtértünk, de mégis erősebb, mint mi. Jézus azt mondta, hogy nem kenyérrel él az ember, hanem mindenig, ami Isten szájából származik. Nagyon sokszor az ember, mondjam azt, hogy még akár bibliai előadóként, vagy bármilyen lelkészként, vagy tehát hivatásszerűen Bibliával foglalkozó emberként, vagy teológusként is felfedezi azt, hogy nem kenyérként használja az igét, hanem bölcseleti könyvként. Jól ismerem, persze, bólogatok, de nem táplálék számomra. Nem erőt nyerek belőle a küzdelmekhez, a kísértésekhez. Nem úgy eszem, hogy amikor jön a sátán a kísértéssel, akkor azt mondjam, hogy meg van írva, és én tudom, hogy ki ígérte ezt nekem. És tehát magyarul hit nélkül ismerjük az igét. És ez tényleg csak a kimondottan a vallásos ember kísértése, mert aki egyszer sem hitt, annak nincsen kísértése arra, hogy meghidegüljön a hitben. Tehát úgy gondolom, hogy ez, amit elmondott felismerésként, alapként a talpraálláshoz, nagyon, nagyon jó. A másik dolog a ha kiegészül az igével való személyes kutatásra. Tehát amit megrág egy előadó, vagy egy lelkész, vagy egy prédikátor, azt megrágta ő, de nem én. Az bennem impulzusokat kiválthat, késztetéseket adhat, de Isten mindenkit személyesen akar az igéből táplálni és megtanítani arra, hogy hogyan győzhet a rossz felett. Tehát ez egy személyes kérdés. Személyes kérdéssé kell tenni az ige kutatást, naponkénti rendszeres személyes kérdéssé kell tenni. A legnehezebb dolog a világon. Most a két legnehezebb dolgot mondom a világon, ugye mondom a másikat. Az egyik az, hogy az ember tényleg alaposan vegye kézbe az igét nap után. Nagyon nehéz. Megszokjuk. Megszokjuk, jól ismerjük. Hát mondjak már ilyet, hogy én szoktam néha úgy olvasni igét, hogy 3-5 fejezetet elolvastam, és tudom, miről volt szó, de hát még jó esetben talán az eszemig eljutott, de hogy ez valamit is kiváltott volna belőlem, vagy elgondolkodtatott volna, vagy újabb felismeréseket, vagy az éppen aktuális problémámnak, vagy élethelyzetemnek a megértését. Sietünk, rohanunk, nehéz a szívünk az élet gondjai miatt, ahogy Jézus mondta. Tehát nem adunk magunknak arra igét, hogy mert szép a korintusi levélben, hogy az, aki ihlette, azt tanítson minket belőle a Szentlélek magyarul. Ez az egyik dolog. A másik dolog ugyanez igaz, az élet másik legnehezebb kérdése, a hívő élet másik kérdése, a rendszeres, komoly imádság. Tulajdonképpen ezen a kettőn elbukunk, vagy megállunk. És aztán nem nincs miért csodálkozni, hogyha olyan az életünk, amilyen. A rendszeres, komoly, őszinte imádság, ugye Isten szólt hozzánk az igéből, mi is megszólítjuk őt. Szóval ez így mondom, hogy ki van ezt találva, szóval ebben nincsen hiba. Isten megmutatta, hogy hogyan létezik itt kommunikáció, párbeszéd, egy hullámhosszra kerülés. Imádság, amikor az ember, hát mondjam azt éppen önt idézve, amit mondott, hogy elmondja azt, hogy akarom, de nincs erőm. Vagy elmondja azt is, hogy az se igaz, hogy akarom, ebben segíts. Ezt is el lehet mondani, el kell mondani. Segítséget kell kérni. Tudom, hogy kéne, de ha igazán őszinte vagyok hozzád, Istenem, nem akarom igazán. Igazán nincsen erőm. Igazán szeretem azt, amiről te azt mondtad, hogy nem kéne, hogy szeressem. Segíts, mutass utat. És persze az ember erősítse is magát az ige által. Tehát ne csak elmondja, aztán várja, hogy történik vele valami, ugye? Tehát ilyen nincsen, nem az az őszinteség az ige szerint, hogy elmondom, ilyen rossz vagyok, olyan rossz, és megyek tovább. Szóval odafigyelés, időadás az Isten gondolatformáló munkájának. Tehát nem nagy dolog ez. Ez annyi, bibliai példát mondjak erhez, annyi, mint amikor a Bibliának egy szép kort megért, 90 év fölött élt, két világbirodalmat kiszolgált, rendkívül elfoglalt, ugye mai szóval minisztere, kormányzója Dániel, csak annyit csinált, hogy napjában 3-szor szokása szerint. De itt a szokáson nem azt a szokást értem, hogy na annyit ütött az óra, akkor most már kötelező mai igét elolvasom, hanem ő érezte, hogy nem élhet ilyen tisztségben, ilyen poszton, és ilyen küzdelemmel önmagában, a lelkében is. Szóval az nem akármi. Hogy mi jók akarunk lenni, miközben a gravitációs törvény itt 1000-rel húz lefelé minket. Tehát ez a törvény nem változik meg a megtérés után sem. Csak az ember már tudja a szövetségest maga mellett, és tudja, hogy mit kell tennie. De tennie kell. Tehát a hitet erősítenie kell magában, illetve meg kell teremteni a feltételeket, hogy Isten adhasson hitet a győzelemhez. Tehát őszinte kapcsolat az Istennel az ima által. Még egyszer mondjam, nem nagy idő meg erre, mert erre megijednek aztán az emberek, hogy akkor szerzetes rendbe honuljak, vagy zárdába, vagy hova. Tehát Dániel egy igen intenzív életet élt mellette, szerintem nekünk összes gondunk nincs annyi, mint amennyi neki volt az ő igen hosszú életében, amilyen terheket, felelősségeket hordozott. De azt mondta, hogy az a nap már sikertelen nap, amit úgy kezdtem el például, hogy Isten nem volt ott. Tehát meg lehet tervezve percre, órára minden, de csupa jó célokkal, becsületes kétkezi munkával, emberiességi szolgálatokkal be lehet töltve az én életem, de ha Istent kihagytam belőle reggel, hogy erőt kérjek, hogy szóljon bele a terveimbe, és majd segítsen észrevenni, ha valamit máshogy akar, most nem ilyen misztikumra gondolok, hogy beleszól, csak hogy az élet alakul, és én ott legyek, és észrevegyem, hogyha más diktálna. Ugyanezt este megtegye az ember, hogy visszatekintsen, hogy kiértékelje, hogy elszámoltassa magát Isten előtt, hálát adjon, és erőt kérjen, ha esetleg kudarc volt, bukás volt. Tehát nem nagy dolog, ugye? Nem nagy dolog. Ha a férjünk vagy feleségünk azt kéri, hogy csak reggel szánjál rám 10 percet, vagy este, szinte megszégyenítve érzünk magunkat, nem? Azt mondjuk, nem sokat kér, Most, amikor a saját örök életünkről van szó, és a Teremtő Isten kéri azt, akkor mégis komoly erőfeszítésekbe kerül, és sok-sok odafigyelésbe is céltudatosságba, hogy ezt megtegyük, innentől kezdve viszont más lehet a küzdelmünk. Tehát innentől viszont egy megtérést méltó módon lehet így folytatni, hogyha így a hitet tápláljuk, ápoljuk magunkban, úgyhogy valahol a gyökerek ugyanazok, mint Énok idejében, vagy mint Nikodémus idejében, vagy mint szóval az a szép, hogy Isten semmit nem változott, és az sem, ahogy mi vele közösségben lehetünk tulajdonképpen. Ezek az eszközök, ezek a módok, és ezt őszintén is minőségileg gyakorolni az ember életében. Sokszor, amikor talán tényleg igazán hitre törekvő emberek részéről a leggyakoribb kérdés, vagy éppen a magam számára feltett leggyakoribb kérdés is, hogy miért nem megy ez, hogyha már egyszer mennie kéne. És az érdekes, hogy ugyanolyan egyszerű rá válasz. Én nem úgy mondanám, hogy sokszor mondják, hogy csak ennyi rá válasz. Úgy mondanám, hogy igen, csak ennyi, és milyen jó, hogy csak ennyi. Ennél többet nem kell. Csak időt kell adni Istennek, hogy tudjon dolgozni. Mert ő ajtóstúl nem jön be a szívünkbe, tehát ő úgy nem jön be. És tényleg ez nagyon fontos, amit elmondott, hogy Jelenések könyve 3. fejezetében arról van szó, hogy a hívő ember legnagyobb problémája sokszor az egy megtért hívő ember legnagyobb problémája is, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire sincs szükségem. És akkor Isten azt mondja, hogy igen, csak hogyha én most az önismeretre elvezetnélek, akkor azt látnád, hogy te vagy a nyomorult, nyavajás, szegény, vak és mezítelen. Tehát ne féljünk a szembesüléstől, akár naponta se féljünk a szembesüléstől. Ne féljünk attól, hogy mielőtt nekifognánk a nagy terveknek, meg a jó dolgoknak, úgy kicsit úgy lecsengjenek ezek bennünk, és hogy lelkileg úgy elinduljunk arról a szelíd, Istenben elrejtőző kis lelki kuckónkból az életbe, és úgy fogjunk neki a nagy terveknek. És a nagy tervek például megszédítik az embert, és úgy picit elfelejti Istent, és nekivág. Főleg, ha jó tervek is. Tehát mindig ugyanabból a helyzetből kell indulni. Jézus hogy kezdte a napjait? Ezzel már tényleg zárnám ezt a monológot. Jézus úgy kezdte a napjait, hogy mikor a tanítványok mentek hozzá, akkor ő már jött le a hegyről, és ha úgy kellett, akár egy éjszakát is imádságban töltött, de mindenféleképpen az atyával beszélgetett, és töltekezett arra, hogy mi vár rá aznap. Tehát nem titokzatos, nem bonyolult, ez csak ehhez sok erőt, kitartást és őszinteséget imádságban, ige kutatásban. Valljátok meg egymásnak. Igen, Jakab apostol ír arról, hogy meggyógyuljatok, ugye így mondja ott az igében. És ugye nyilván arról van szó, hogy két ember lelki növekedésében fennakadást okoz, hogyha rendezetlen dolgok vannak egymás iránt. Tehát nem az egymás előtti vezeklésre tanít itt bennünket az ige, hiszen közben járunk csak az Isten, illetve Jézus Krisztus. Tehát a bűneinket úgy megvallani, hogy bocsánatot nyerjünk, úgy kell. Egymás előtti megvallás ugye olyan értelemben van, hogy ha vétkeztél az atyád fia ellen, akkor hagyd ott az áldozatot, és menj el, és rendezd vele. Illetve ami meg már nem megvallás, hanem egyszerűen csak segítségkérés, vagy együtt imádkozásra kérés, vagy megosztása a küzdelmeimnek, amikor a másikkal lelki közösséget él az ember, és elmondja azt, hogy mi van benne is. De ez meg már szónak ebben az értelmében nem nevezhető megvallásnak. Na most úgy gondolom, hogy viszont mind a kettőnek tényleg ott kell lennie. Tehát akár annak is, hogy sokkal könnyebb, ha egymás terhét is hordozzuk, ahogy a Galata levélben írja az apostol a 6. fejezetben. Tehát, hogyha igenis ő nyilván nem mindenki felé teszi meg ezt az ember, mert az is könnyelműség, vagy olyan szószátjárság, hogyha csak úgy kijönti mindenkinek a lelkét, és leginkább ő láthatja kárát ennek, aki ezt teszi. De hogyha tényleg ebben egymásra is támaszkodva, egymástól segítséget kér, vagy csak annyit, sokszor nem is esetleg szó szerint megnevezve, csak hogy nehéz időm van, gondolj rám, segíts nekem, imádkozz együtt velem, vagy konkrétan valamilyen dologban. Tehát ez tényleg nélkülözhetetlen egy ember számára. Gondoljunk csak arra, hogy Jézus Krisztus például hányszor hívta el magával a tanítványokat együtt imádkozni. Tehát nagyon, nagyon fontos, igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése, és különösen amikor ugye mondta Jézus, hogyha ketten-hárman összegyűlnek az én nevemben. Tehát maga Jézus is gyakorolta volna ezt, ha lett volna társa, tehát mennyire oda kell erre is figyelni, mert egy nagy előny, egy nagy segítség lehet. A másik dolog pedig, ami szintén nem hiányozhat, az, hogy őszinték legyünk egymásra, és tudjuk azt mondani, hogy hát tudod, akkor úgy volt, és ne haragudj, nem akartam, de meg rossz napom is volt, meg szóval rosszat tettem, hanem úgy oda menni, és azt mondani, hogy csúnya volt, bocsáss meg, szeretném rendezni úgy, ahogy ez, ahogy amilyen csúnya volt, tényleg úgy szeretném, tudjad, hogy úgy bánom, és nem akarom. Tehát igazi őszinte rendezése az egymás között fennálló problémáknak, és ez is valahol nélkülözhetetlen, és hadd mondjam azt is, hogy ebből lesznek az igazán jó testvérek. Ebből lesznek. Tehát ilyen értelemben a bűnök egymás közötti megbeszélése vagy megvallása tényleg jó és szükséges. Szükséges. Tessék, más kérdés. Felmerült még itt egy ilyen kérdés, csak addig, amíg gondolkodnak, hadd mondjam el, hogy mi van olyankor, amikor az ember biztos abban, hogy igazán, szóval egy tapasztalat volt neki valamit rendezni az Istennel, de idő elteltével például újra visszaesik, vagy meggyengül. És akkor az ember azt mondja, hogy most akkor nem volt őszinte az? Mondja, szokott ilyesmi is elhangzani igét szóló emberek részéről, hogy az a bűn, amit újra elkövetünk, az ne, soha nem lett igazán még megbánva igazán. Tehát valóban rendezve Istennel. Az ember ilyenkor arra gondol, és úgy megijed, hogy vannak úgynevezett gyenge pontjai az életünknek, és hogyha most ez a bűnbánat, ez tényleg ennyire fontos, mert nyilván ennyire fontos, mert hát láthatjuk, hogy központi tanítása volt a Biblia minden nagy tanítójának, nagy ismerőjének, akkor az ember azon szörnyűködik el, hogy na de mi van azokkal, amiket hát hányszor kell még megbánnom, hogy letegyem azt. Szóval az ember ilyenkor megrendül önmagában, és aztán ilyenkor a sátán különösen tudja az önvádat erősíteni az emberi lélekben. Egy bibliai személy életéből hadd emeljek ki csak néhány mozzanatot, ahol láthatunk erre egy példát, hogy van ilyen, és hogy miért van ilyen. Péter apostolról például azt olvassuk, hogy három ízben is sírt a maga gyengeségét felismerve. Tehát először azt olvassuk, hogy megrendült, és térdre esett, és azt mondta Jézusnak, hogy eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok. És ez egy tiszta, igaz, őszinte felismerés volt. Emlékeznek bizonyára a csodálatos halfogás után, amikor mondja, hogy egész éjszaka kín volt, és Jézus azt mondja, hogy vessétek be csak ezen az oldalon, és meglátjátok. És ugye, amikor a gyakorlott szakmabeli embereket, hát szóval Jézus tanítja arra, hogy a hit az, hogy más, az nem a megtapasztaláson, vagy a racionalitáson alapul, hanem az Isten bölcsességén és hatalmán, és Péter valami elemi erővel jut önismeretre, és villan át benne Krisztus tisztaságának és Isten fiúságának a felismerése. Ugye itt például már láthatjuk, hogy Péter igazán őszintén felismeri a maga gyengeségét, a maga magabízásának a hiába valóságát, és tulajdonképpen ez egy igaz őszinte bűnbánat, amivel ő elindul egy úton. De olyan ez, hogy a péteri magabízás olyan mélyen gyökerezett az emberi élet, az ő emberi életében és szívében, hogy hadd mondjam azt, hogy egy bűn nem egyszerűen csak annyi, hogy egy ásó nyomással például az irítséget így kivetjük a mi szívünkből, hanem nagyon sokszor például, amikor már egy szinten egy gyengeséget felismertünk és megbántunk, akkor az Isten azt mondja, hogy ez jó, de még mélyítsük el a dolgot. És nem biztos, hogy az előző bűnbánat nem volt őszinte, illetve lehetett az egészen őszinte, csak ezen a megtisztogatáson végig kell haladni, és ez kitartást és hitet igényel a részünkről. Mert Péter mikor sírt másodszor? Ugye Péter nagyon ellentmondásos személy, mondjuk ott nem sír, amikor azt mondja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia, utána pedig azt mondja, és Jézus azt mondja, hogy nem test és vér jelentette meg neked. És utána a következő versekben már azt olvassuk, hogy Jézus jelenti a szenvedését, és Péter azt mondja, hogy nem eshetik meg ezt te véled, tehát, és azt mondja Jézus, hogy eredj tőlem. Ugye sátán, tehát ez egy sátáni lelkület, Péter, gondold meg, hát egyszer a lélek, egyszer a rossz tart a befolyása alatt. Tehát itt például megint csak nem sír, de láthatjuk, hogy újra felbukkan a természet, ami aztán még akkor sem sír, amikor Jézus azt mondja neki, hogy ha bizony mondom néked, háromszor megszólal a kakas, és te megtagadsz engem, és azt olvassuk, hogy a Lukács evangéliuma jegyzi fel, hogy akkor ő Jézusra tekint, és Jézus hátra tekint ugye a kihallgatások közepett, és Péter ekkor sír másodszor, kimegy, Tehát tulajdonképpen a felismerés itt már egy még mélyebb bánkódással párosul, de itt ne felejtsük el, közben évek teltek el Péter életében. És azután, amikor ez a magabízás aztán végképp kivettetik Péter lelkéből, ugye ez a nevezetes harmadik sírása a feltámadás után, amikor Jézus háromszor megkérdezi tőle, ugye háromszor tagadtál meg, háromszor kérdezem, hogy Péter, szeretsz engem? Jobban szeretsz engem? És Péter már érzi a válaszokat, és most már nem esküdözik, nem fogadkozik, és aztán harmadszorra sírva mondja, hogy te tudod, Uram, te, én most már nem ígérek semmit, hanem te tudod, és így lesz Péterből egy olyan Péter, aki többet nem magabízó, mert ugye azt írja a levelében, hogy én a presbiter társ, tehát már soha nem emeli magát fölé, és tulajdonképpen itt láthatunk például egy ilyen fokozatosságot, hogy mindegyik bűnbánat a maga szintjén őszinte volt, csak egy olyan húsba vágó, elevenéből táplálkozó gyengesége volt ez Péternek, amit hadd mondjam így, hogy több egyre mélyebb ásózással lehetett csak kivenni fokozatosan. Természetesen itt Péter gondatlansága is ebben jócskán benne volt, de nem azt jelenti, hogy meg kell kérdőjeleznünk akár az első vagy a második sírását Péternek. Csak azt kell látnunk, hogy az Isten bennünket folyamatunkban tisztít, egy életen keresztül. És nem várhatjuk azt, hogy na most már befejezte irítség, most már ki van pipálva, ebben már nem lesz gondom. Ezt nem várhatjuk. Ezt nem várhatjuk. Tehát ugye fizikailag is növünk fel, fizikailag is más dolgoknak tudunk megfelelni, másra vagyunk képesek, új élethelyzetek, addig nem várt esetek mást hoznak ki belőlünk, és ugyanez lelkileg is érvényes, tehát éppen ezért Isten egy életen keresztül tisztít meg bennünket, és ebben megint csak azt mondom, hogy több az evangélium, mint az, hogy jaj, hát akkor még mindig nincs vége ebben vagy avval való harcnak, mert az evangélium abban az, hogy ő viszont kitart mellettünk. Tehát azt mondja, hogy én elkezdtem benned a jó dolgot, én befejezem. Ha te végképp megtiltod nekem, és ellenállsz, nagyon-nagyon sokszor akkor megakadhat a munka, de egyébként, ha meg segítesz is, ha kapcsolatunk van, akkor meg még örömöd is lesz ebben. Itt ezt kell látnunk, hogy a bűnbánatnak lehetnek fokozatai, ettől ne ijedjünk meg, csak keressük azt, hogy Istenem, valamit még mindig nem látok tisztán, hogy visszaesettem. Tehát, hogyha valamiben újra beleesik az ember, ne azt kérdezze, hát hogy van, hát nem volt őszinte, tehát gondolja át ezt is, de ne itt próbálja még...